Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A Karib-tengeren lévő Kajmán-szigetek kormánya kitiltotta az óriási turistahajókat a főváros kikötőjéből. A turistahajók ugyanis elpusztították a kikötő bejáratánál lévő korallzátonyokat. A három szigetből álló szigetcsoport világhírű víz alatti világgal rendelkezik. A szigeteken 40 búvárbázis található, és több mint 200 olyan hely, ahol a turisták megtekinthetik az egyedülálló korallvilágot és a tenger lakóit. Az óriási óceánjárókat már évek óta bírálják a környezetvédők, miközben a hajók száma évről évre növekszik. A zöld szervezetek szerint több tízezer hektoliternyi szürke vizet engednek az óceánjárók a tengerbe, ezen kívül pusztítják a korallzátonyokat. Az elkövetkezendő időszakban a Kajmán-szigeteki kikötőket kizárólag kis hajókkal, csónakokkal lehet majd megközelíteni. Forgó felhőkarcoló épül Dubajban. Az alakját dinamikusan változtatni képes felhőkarcoló a tervezők szerint rendkívül környezettakarékos lesz, mert a nap és a szél erejét hasznosítva több energiát fog majd termelni, mint amennyit felhasznál. A 68 szintes épület 313 méter magas lesz, és a lakások mellett irodáknak, egy hadcsillagos hotelnek, valamint 5 luxusvillának is otthont ad. Egy különleges mechanizmusnak köszönhetően minden egyes szint elforgatható lesz. Akár 360 fokkal is lehet forgatni, de hát természetesen akkor ugyanoda ér vissza. Egy emelet 90 perc alatt tudná megtenni a teljes kört, de nem így fogják forgatni, hanem ahogy mozog a nap, úgy egy keveset. Az építészeti különlegesség úgy, hogy egyúttal ökotorony is, hiszen több energiát termel, mint amennyit felhasznál. Kína fővárosában több mint 50 embert büntettek meg köpködés miatt, és nagyon szigorúan veszik a rendőrök mindezt, ugyanis elszántan készül Kína a jövő évi nyári olimpiai játékokra, és szeretnék a metropolis imázsát javítani, úgyhogy különböző zsákokat osztanak szét a helybeliek és a turisták között, hogy szedjék össze a szemetet, a köpködést pedig szigorúan és keményen büntetik.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Az ICEP, a Portugál Nagykövetség Kereskedelmi és Idegenforgalmi Hivatala 1998 óta már hagyományosan minden évben szervez egy Portugáliát több napon keresztül különböző szemszögekből bemutató rendezvényt. A jövő héten bemutatkozik Budapesten Portugália, a Vámház körülti nagyjából az ország jellemző termékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Joachim Pimpauval, az ICEP magyarországi vezetőjével Balogh Imre kollégán beszélgetett.
Kimenni egy jó meccsre, egy Sporting Benfica, vagy Benfica Porto meccsre, mindenképpen Portóban kóstolni a portói bort, és a Lisszabonban este nézzük körül, mi az a Lisszabon by night, és nyilvánvalóan egy vacsora fadóval.
Könnyebb mostanában már Portugáliába eljutni légi úton, hiszen eddig a fapados légitársaságok nem indítottak járatokat.
Van nálunk a TAP, a Portugál Légitársaság, ki most etént 5-ször közvetlenül Budapest és Lisszabon között repül, és november pedig naponta. A célpontunk a minőségi turizmus. Nincs értelme tömegturizmus csinálni Madeirában, mint tényleg más, ahogy is történt.
Madeira sokaknak a vörös bort is jelenti. Léteznek-e a borturizmusa törekvések?
A borturizmus nálunk nagyon fontos szerepe. Közben az emberek nem csak iszogatnak, nem csak kóstolnak, nem lesznek és visznek haza madeirai bort. Ugye ez egy desszert bor. Mindegyik régió van egy külön intézmény, egyik legjó sikeres sztori, ami idegenforgalmi tevékenységünkben.
Sokszor hallani Portugáliáról, hogy viszonylag drága, cáfolja vagy állítsa, hogy mely turisztikai célpont vonatkoznak erre.
Portugália talán olcsó, mint Magyarország. Régen itt vagyok, és nagyon szépen mondom, hogy élni Lisszabonban nem drága, mint élni Budapesten. Egy vacsora a kedvesével, a jobborral Lisszabonban olcsó, mint Budapesten. Portugália egy olcsó ország a magyar turista számára, nem is beszél vagy francia, vagy az angol, vagy a német turistáknak. Nem vagyunk megelevedni magunkkal. A portugál kormány úgy gondolta, hogy a világ rankingban Portugália 5 évvel belül kell, hogy legyen a 8 legelső hely között.
Joachim Pimpaut, a Portugál Idegenforgalmi Hivatal magyarországi vezetőjét hallották arról, hogy a magyar turistákat is várják majd Portugáliába. Az interjú kapcsán csak annyit, hogy a Madeira bor egyébként hasonló egy kicsit a mi tokai borunkhoz, talán még édesebb, és Shakespeare falstaffja mondta annak idején, hogy akár még a lelkét is eladná egy piráért.
Világszám. Uti könyvek helyett.
Ha autóval kelnek útra a kedves hallgatók, akkor érdemes felkeresni az európai szegletekben megbúvó kis köztársaságokat, Liechtenstein-t, San Marino-t, akár Monaco-t. San Marino például mindenképpen megér egy látogatást, hiszen elképesztően érdekes, ahogy lényegében egy hegyi gerincén elhelyezkedik San Marino. Az első kérdés, amely szerintem mindenkiben felvetődik, hogyha San Marinóról hall, hogy egyáltalán miként őrizhette meg a függetlenségét ez a parányi kis ország Itália szívében. San Marino ugyanis 60 négyzetkilométernyi köztársaság Riminitől nyugatra, nem messze az Adriai tengertől. A dolog titka valójában az elhelyezkedés és a remek diplomácia. San Marino a 750 méter magas Titán hegygerincén fekszik, és ez a terület kiválóan védhető. A politikát illetően a köztársaság előjárói mindig is hihetetlenül ügyesek és fondorlatosak voltak. Az alapító atya, Marino, valószínűleg a horvátországi Ráb szigetéről érkezett ide. A keresztény üldözések elől híveivel egyöltözött. Az itt élő családok aztán hosszú-hosszú ideig szabad életet folytattak, melynek védelmére fegyveres őrséget szerveztek. A törvényeket közösen hozták, a végrehajtó hatalom a régens kapitányok kezében volt. Az 1200-as évek végén a San Marinóiak beszereztek egy véleményt, amely szerint a terület független maradhat. Később erre a bírói döntésre számtalan alkalommal hivatkoztak. A helybeliek egyik fő ellensége a Rimini Malatesta család és csapatai voltak, de amikor a Riminiek összevesztek a pápával és a nápolyi királlyal, San Marino kihasználta a lehetőséget és még tovább bővítette területét. Diplomáciából tehát jelesre vizsgáztak, megmaradtak függetlennek. 1503-ban és 1793-ban ugyan elfoglalták csapatok a Titán hegyet, de diplomáciai eszközökkel a helybelieknek megint csak sikerült elérniük, hogy kivonuljanak. Napóleon, amikor arra járt, csak annyit mondott, San Marinót meg kell őrizni a szabadság példaképeként, és nem foglalta el a területet. A köztársaság a világháborúk idején is semleges volt. Az állam vezetője a mai napig a régens kapitányok, akiket fél évenként választanak meg április és október 1-én. A köztársaság területét 9 úgynevezett kastélyra osztották fel. A hadsereg csapatai még mindig a hagyományokat őrzik, 80 tagú például a San Marinói íjászok egysége. A várőrség védi az államhatárokat és a kormánypalotát, de ha kell, a csendőrségnek is besegít. Errefelé, hogyha valaki elkövet valamilyen cselekményt, akkor nem Kalambó hadnagyszerű nyomozoljon érte, hanem zöldzakós, piros nadrágos, szuronyos várőr. Persze a bűncselekmények száma minimális, hiszen meglehetősen gazdagok a köztársaság tagjai. A bevételek jelentős része a turizmusból fakad. Annyi a látogató, hogy van külön olyan várőr, akinek az a feladata, hogy fényképezkedjen a turistákkal, hogy azok ne zavarják a többieket. A Titánhegy ormáról elképesztően szép a kilátás, már ezért megéri ellátogatni. Híres még a San Marinói bélyegkészítés, ezen kívül rengeteg arany pénzérmét, szkudót vernek, és ezeket óriási összegekért veszik meg a gyűjtők. San Marinóban vannak múzeumok is, ezek közül a legérdekesebb a fegyvertár és a furcsaságok múzeuma, ahol a világ különböző rekordereit mintázták meg a legkövérebb embertől a legmagasabbig.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Amíg San Marino köztársaság, Monaco ugyanakkor hercegség. Az kétségtelen, hogy ha valaki letér az autópályáról, akkor hiába keresi a Monte Carlo táblát, mert mindenképpen a Monacót kell keresnie, pedig Monte Carlo ugye a kaszinóváros, így rögzült a magyar köztudatban. Rögtön a leágazó után érdemes félreállni, hiszen a hegy tetejéről annyira csodálatos a mini állam látványa, hogy mindenképpen muszáj fotózni. Míg ugye San Marino lényegében a Titánhegy tetején található és jól védhető volt, addig a monacói hercegség és benne Monte Carlo is lényegében a hegy tengerparti részén helyezkedik el. Mi este érkeztünk meg, kivilágítva a különös mesebeli völgynek tűnik az egész. Mindenképpen érdemes előre szállást foglalni a komolyabb hotel szobára, ugyanis, hogyha hirtelen érkeznek és előzőleg nem gondoskodtak szobáról, akkor akár 100 vagy 200 ezer forint is lehet naponta. A monacói hercegség lényegében 3 egybeépült városka, ezek egyike Monte Carlo, ahol a kaszinó is van. A hivatalos főváros maga Monaco városa, de semmilyen település határt ne keressenek. A hercegség függetlenségét szintén a jó diplomáciának köszönheti, és mivel nincs személyi jövedelemadó, rengetegen ide jelentkeztek be, és itt fizetik az egyéb járulékokat, amitől gazdagodik Monaco. Ugye az olasz-francia határon fekszik Monaco, de tulajdonképpen Franciaország körbe öleli, ugyanis először átérnek Olaszországból Franciaországba, egy kis francia terület következik, majd az autópályán utána jön a monacói letérő. Gondot jelent ugyanakkor, mint egy 3000 régi állampolgárnak és a többi 30000 ideiglenesen itt élőnek, hogy egy szerződés értelmében, ha nincs egyenes ági örökös a hercegi trónon, akkor a terület Franciaországé lesz, úgyhogy mindenképpen törvényes utódra van szükség ahhoz, hogy a függetlenség fennmaradjon. A monakói hercegség lelke a kaszinó. A kívülről gyönyörű épület előtt szökőkutak fokoznák a látványt. A parkolóban luxusautók pihengetnek, már azért azt tudni kell, hogy noha a turisták buzgón fotózzák a kaszinót és előtte a csodás járműveket, a legtöbb sportkocsi a kaszinót üzemeltetők tulajdona, és direkt azért állnak oda, hogy hadd ámuljanak a turisták, tehát egyfajta PR fogás az egész, nem pedig érkeznek mindig Lamborghinivel. A kaszinó belül egyáltalán nem volt zsúfolt legutóbbi látogatásomkor, ha a privát termeket nyáron zárva tartják, egyébként június-július-augusztusban csak a közös területre lehet bemenni, és nem feltétlenül kell öltönyt, zakót felvenni, hiszen rövidnadrágos amerikai turistákat is láttam ott játszani. 5 vagy 10 eurós zsetonokkal lehet kipróbálni a szerencsét, az eurót, vagyis 50000 forintot kell minimum beváltani. A kaszinóhoz taxival érdemes menni, ugyanis az épület oldalához csak a nagyon látványos luxuskocsikat engedik oda. Persze ezt nem hangoztatják és nem deklarálják, egyszerűen közlik, hogyha nincsen, hogy nincs hely, de ha a Ferrari vagy a vendég, akkor mégis van. Tilosban parkolni, súlyos pétség, rengeteg viszont a mély garázs, csak hogy ezek távol vannak a látványosságok. Maradt tehát a taxi, viszont ez Monte Carloban, Monakóban drága, és sokat kell rá várni. Monakóban helikopterek tudnak leszállni, úgyhogy a közeli Nizza repülőteréről szállítják át, vagy helikopterekkel, kocsikkal a turistákat és a játszani vágyókat. A központi kaszinó mellett világhírű divatházak ruháit csodálhatjuk meg, a szárak meglehetősen magasak az átlagos magyar turisták számára. A hercegség területén lehet strandolni is, de azért ez nem a Dominikai Köztársaság.